l'Atlan. Vas-y, chalut, bozen hi te koutra. Hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétették a Szentatya a monakói hercegségbe tervezett március 28-ai látogatásának programját, amely az Európai Városállamban közel 9 órás lesz. A pápa a tervek szerint találkozik II. Albert herceggel, majd a helyi katolikus közösséggel, a fiatalokkal és a katekumenekkel, szentmisét mutat be a II. Lajos stadionban. 14. Leó az első pápa, aki ellátogat ebbe az országba, ahol az alkotmány rögzíti, hogy a katolicizmus az államvallás. Június 30-áig mind a 4 új Gripen vadászgép megérkezik Kecskemétre, tudatta a honvédelmi miniszter. Ezzel 18 vadászgépre bővül a magyar kapacitás, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis az ország régió szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. Emellett a magyar Gripenek rendszeresen részt vesznek a NATO balti légtérrendészeti missziójában, Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmében. Az új gépek beszerzését 2024. februárjában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Elindult Kijevbe a barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, közölt annak vezetője, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Céljuk, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviseljék, és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon, jelezte Cepek Gábor. Ukrajna területén nincs hivatalos státusza vagy tervezett hivatalos találkozója a kőolajvezeték állapotának vizsgálatára a Magyarországról érkezett csoportnak, ezért helytelen őket küldöttségnek nevezni, jelentette ki Heorhi Tihi. Az ukrán külügyi szóvivő szerint a magyar állampolgárok ugyanolyan vízummal lépték át a határt, mint bármelyik turista. Egy Priami TV nevű YouTube oldalra felkerült videó szerint Hiriohij Omelchenko, ukrán politikus, korábbi képviselő, az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje, megfenyegette Orbán Viktort és családját. Azt mondta, tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár, ki, kikkel találkozik, és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az 5 gyermekén, 6 unokáján, tette hozzá. Orbán Viktor egy Facebookra kirakott videóban sorban felhívta a családtagjait és közölte velük, hamarosan a hírekben is látni fogják, hogy már őket is fenyegetik az ukránok. A miniszterelnök szerint a fenyegetést komolyan is kell venni. Az Európai Parlament is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására, bár az unió bővítésének fontosságát hangsúlyozza a most elfogadott jelentés. Eszerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben a tagjelölt országok csatlakozása erősíteni az EU biztonságát és a gazdaságra is jótékony hatással lenne. Ugyanakkor a csatlakozás csak is érdem alapú lehet, és a tagállamok mellett az EP is elutasítja az Európai Bizottság által felvetett gyorsított eljárást. A jelentés kitér a magyar kormányra is, amelyet csürgetnek, hogy ne vétózza a csatlakozási tárgyalások megkezdését Moldovával és Ukrajnával. Magyarország visszatartja az EU által Ukrajnának ítélt 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt. A Politico brüsszeli lap azt írta, a vétó ellenére is van viszont kiskapu, a balti és skandináv országokkal kötnének kétoldalú szerződést a pénz folyósítására, így nem lenne szükség az EU, benne Magyarország és Szlovákia jóváhagyására. Ha nem kap pénzt Ukrajna, március végére csődbe megy. Az ügyben előzőleg Donald Tusk lengyel kormányfő és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is üzent egymásnak. Miközben a közel-keleti feszültségek miatt 10 nap alatt 3 milliárd euróval drágult Európa energiaimportja, Ursula von der Leyen egyértelmű üzenetet küldött az Európai Parlamentből, nincs visszaút az orosz gázhoz és olajhoz. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, az uniónak ki kell tartani az energiafüggetlenségét célzó stratégiája mellett, a magyar javaslat hiba lenne. Orbán Viktor korábban levélben fordult az Európai Bizottsághoz, ebben az uniós energiapolitika felülvizsgálatát sürgette az orosz energiaimport kérdésében. Három tengeri áruszállítót is találat ért a Hormuzi szorosban, ezekre azt követően került sor, hogy az iráni forradalmi gárda közölte, lezárta a vízi utat. Az elmúlt 10 évben 331 házi iskola újult meg, amelyekhez 54 tornacsarnok épült, mondta el a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós hozzátette, ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek és jobb körülmények között folyjon az oktatás, az egyházi iskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású intézményektől, a lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye a tanárok, tanítók tudják megvalósítani, emelte ki. Pakson a megújult Baloganttal katolikus óvoda általános iskola és gimnázium átadásán beszélt Soltész Miklós. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Csészabó László a Garibaldista című írását Tóth Levente olvassa fel.
Csészabó László, a Garibaldista. Történik 1949-ben Dél-Olaszországban. 1862-ben felment Garibaldi egy nagy hegyre. Onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a magyar huszárok. Édesapám kamaszkorában elvesztette a nagyapámat. Márpedig a ködös, korai emlékek egy halott apáról később átváltoznak szivárványos legendákká a visszamerengő férfiban. Apám emlékezetében is buzgón járt egy szövőszék, amely csodálatos történeteket ontott a nagyapámról. Ravaszabb volt a legöregebb farkasnál, hódítóbb Párizs királyfinál, regényesebb Rudolf trónörökösnél. Az ő fegyverétől esett el minden valamire való vad. Minden haldokló szépasszony az ő karjában akarta kilehelni lelkét. Ő volt a nagyvilágra termett, fényes gavallérok közt a legszerencsétlenebb száműzött a búbiskoló pletykafészekben, ott a kuvár alján. Nem pipált, nem kocsmázott, megvetette a trágár lumpokat. Más mulatság kellett neki. A legnagyobb medve a havason, s a legveszélyesebb dáma a megyében. Mint egy régi flamand műhely szorgos vetélője, úgy szőtte apám emlékezete színes falikárpittyait nagyapám félisteni tetteiről. Később megtudtam egyet-mást az igaz emberről. Könnyen lobbant haragra, székeket tört össze eszeveszett indulatában, egyszer, mondják, rásütötte puskáját egy feleselő szekeresre. Két ember öltőt, annál is többet fordult a föld a sírjával, és én még ma is az ő fölgerjedéseit rettegem, s bánom a magam kitöréseiben. A harag feltépett ingével fő vétkeink közt szerepel középkori falképeken. Egy érdemét azonban senki se vitatta el. Nagyapám garibaldista volt. Garibaldinak volt a katonája. A császári elnyomás idején több fiatalember leszökött Olaszföldre Magyarországból és Erdélyből, és beállt az önkéntesei közé. Leszökött nagyapám is. A kiegyezés után a marosvásárhelyi 9-es huszároknál szolgált, amíg végképp búcsút nem mondott a katonai életnek, de oldalán a széles lovassági kard az acélfonatos markolattal is áttört rostéllyal Ferenc József seregében is a hajdani császárverő kalandról tanúskodott. Halála után megmaradt családi erekjének, s édesapám rajongó kegyelettel megint felkötötte 1914-ben, azaz felkötötte volna, ha egy kőszívű őrmester nyomban le nem káromkodja róla a kaszárnya udvaron a megszentelt régiséget. Visszakerült hát a falra apám ágya fölé, onnan vitte el Budapest ostromában egy tatár műbarát. Kicsi puska kellett neki minden áron, s mutatott mintának elefántcsont markolatú perzsa és hindu vadászkéseket. Nem tudom, hogy illesztette be az otromba széles szabját a napkeleti solymászok remek művű kis fegyverei közé, elvitte mégis a nyakába kötözve bámulatos gyűjtő szenvedéllyel. Engem is megragadott a családi legenda. Nem tudom, ismerőse még a mai gyermekek közt Edmondo de Amicis könyvfakasztós, valamikor híres könyve a Szív a kis olasz hősökről, aki golyózáporban átlőtt lábbal elvitték az üzenetet az ostromlott várból a felmentő seregnek. Én könyvbe borulva jóformán azon a könyvön tanultam megolvasni. És amikor megismertem nagyapám kardját, már baráti félistenek, titáni példaképek megszentelt körébe léptem. Volt azonban a garibaldista éveknek egy másik kézzel fogható bizonyítéka is, írott bizonyíték, amelyet a kardnál is többre becsültem. Egy levél. Nagyapám írta nagyanyámnak, aki fiatalon előzvegyült az első férje után. Dél-Olaszországból kelt 1860. szeptember végén. Vitézi levél volt a javából, afféle legényes leányrékatú, amilyet Piros Attillás hősök írtak halálfejes csákóban a hímzőráma felett könnyező választottnak. Arról szólt, hogy napokon át csak szemközt állnak az ellenséggel, csata lesz hamarosan. Csak hogy nem rendes hadjárat ez, mert éjszaka is bömbölnek az ember fülénél az öreg, 12 fontos ágyúk, s nem hagyják, hogy bár álmában társaloghasson az oly szeretve elhagyott körbeliekkel. Értsd a fiatal özvegyjel. Emlékszem, apám sokat mulatott ezen a passzuson a bukovinai lövészárkok sártapasztó évei után. Hogy az ő szabadsághős apjának nem tetszett a rendetlen hadjárat, mert éjjel is a fülébet bömböltek az ágyúk. A fia már gorombább hadiiskolába került. Sokszor napokig nem tudta kidugni az orrát az ágyú tűz miatt a tetves vakon túrásból. Mondom, én is büszke voltam a kardras a levérre. Mikor a 30-as évek elején lekerültem Rómába, egy jó hírű öreg kocsmában ebédelgettünk a feleségemmel. Rézs út szemköz volt a Panteonnal, Nini, a neve is fölbukkan írás közben. Rosetta volt a neve, igen, Rosettának hívták. Örökre becsukott pár esztendeje. Ebben a vendéglőben történt, hogy a hét valamelyik napján, már nem emlékszem melyiken, ártatlan zsivaj, taps, pohárcsengés csapott ki időnként egy külön szobából. Csupa vörösinges férfi ült a hosszú asztalnál, Garibaldi vörösingesei, velem egykorú kiadásban, 100 évvel megfiatalodva. Akkor tudtam meg, hogy a vörösing családi kiváltság az olasz garibaldisták leszármazottai közt, s az unoka is fölhúzhatja, ha éppen abban támad kedve poharazni a többi fegyverrokonnal. 100 garibaldistát láttam hetenként egyszer a kikitáruló ajtón keresztül. Nagyapám olasz fegyvertársainak az ivadékait. Én is köztük lehetnék, ha akarnám, vetettem oda az asszonynak, s elöntött a hőség a dicsőségtől. És ahogy mendegéltünk hazafelé az alélt, forró utcákon, képzeletben teletűztem vörösingemet forradalmi kitüntetésekkel a szótlan asszony mellett, aki, ennyi, bizony elfelejtettem akkor megkérdezni, Garibaldi és Türpista helyett talán a szíve alatt készülő gyermekre gondolt. Csoda, ha 20 év múlva hazát vesztve nem vesztettem el a penészfoltos, elrongyolt katonalevelet. Követett a bujdosásba arra a földre, ahol egy dobon vagy szerszámos ládán megírták egy udvarhelyi szép özvegynek. Ezt a levelet választottam társnak a nehéz útra, nem a keresztlevelemet. A születésemről nem volt pecsétes bizonyíték, de írással tudtam igazolni a világ minden hatóságának, hogy nagyapám rosszul aludt egy híres csata előtt, mert éjjel is fülébe ágyúztak a garibaldista bajtársai. Ki tudja? Talán a levél titokzatos közbejárásának tulajdoníthatom, hogy Koldusboton is csak hamar második hazámban éreztem magamat Koldus szegény befogadóim közt. Az otthoni föld leszakadt alólam, de megmaradt két jó lábam, s a lábamhoz a csavargó kedv. S az irgalmas sors jóformán minden hétre kimért ingyen örömöket szívesen örvendező szabad szívemnek. Hol itt, hol ott bukkantam fel a világ legszebb országában, néha alig tudtam utolérni magamat a lovakköltők daltermő dél-tiroli fészkeitől a lávatermő Szicíliáig, amelyről annyi regélni valója volt Odüsszeusznak. Ki tudja, egyszer-egyszer talán két helyen is voltam egyszerre, mint mesebeli földin Klingszor a varázsló. Történt, hogy egy dél-olasz állomáson a vasútra várva fölfedeztem egy falut a kiragasztott helyi térképen. Ott feküdt a szomszédban. És igen csábító volt a neve, mert ritka szép bizánci freskóképeket tudtam a templomában. Pácai Pál mesélt róluk évek előtt a Gresham kávéház sarokasztalánál, amely egy ideig nevezetes művészettörténeti intézet volt az okos beszédet tékozló Budapesten. Gondoltam, amit ő látott és magasztalt, nekem is látnom kell. Nem vitt oda vasút. Az utolsó autóbusz elindult 1/2 órával a fölfedezésem előtt. Bedöltem a januári szélbe, s gyalogszerrel nekivágtam az útnak. Olyan gonosz volt az a szél, mint a gubbiói farkas, mielőtt megjuhászolott Szent Ferenc békítő szavaitól. A szekeresek orrig fülig bebugyolálva gyanakvón sandítottak le a bakról az elátkozott garabonciásra, aki égő füllel, könnyezve, idegen járással, ismeretlen arccal, gyors menetben igyekezett a kopár mészkő hátra. Cudar hideg volt, mégis csurgott az izzadság a kalapom alól, mire fölértem. De a látvány megérte a viaskodást a széllel és faggyal. Mert az elfelejtett, árva fészekben olyan pompa fogadott a templomfalakon, mint hajdan a barbár követeket, őseinket is beleszámítva a bizánci udvarnál, az aranyszarv öböl palotáiban. Az angyalok is éppen olyanok voltak, amilyeneknek a legjobban kedvelem őket. Ívelt szemöldökű, sasorrú, keskenykezű, hajlékonyújú göröglányok, egy drága kövekkel és aranyfüggőkkel ékesített Madonna szolgálatában. Másfél esztendővel azelőtt került be az utolsó név a vendégkönyvbe. Egy angol költői. Sok gyönge versét megbocsátottam az aláírásért. Most aztán csak ugyan olyan helyre vetődtem, ahol a madár se járt. Meg is nézett alaposan a plébános, amíg a jeges templom sose fázó, mennyei alakjait szemléltem. Beszédbe elegyedtünk, láthatólag mulattatta az eszeveszett vállalkozás, kivitt az oszloptornácos pitvarba, s ott is mutatott néhány freskó maradványt. Aztán megfordított a csupasz kietlen táj felé. Ott verte meg Garibaldi a nápolyi királyt. Azt hittem, elvágódom. A volturnói csatatéren álltam, szemben Capuával, Garibaldi utolsó nagy haditettének a színhelyén. Onnan kelt a legendás levél. Nagyapám is részt vett az ütközetben, mondtam egy idő múlva, s majdnem könyvszökött a szemembe. Gyerekkorom óta ismerem ezt a helyet. Meg volt illetődve a pap is. Karomfogocs átvitt a plébániára. Közben el kellett mondanom, amit nagyapám garibaldista vitézkedéséről tudtam. Valami kevés volt a kardon és a levélen kívül. A levelet azonban emlékezetből is tudtam idézni. Napokig csak egy-két órára szálltak nyerekből, végre az ellenség előtt álltak csatára készen, két nap múlva meg is vívták, és jól esett volna egy kis álom az otthoniakról, ha nem sütögették volna éjjel is a szegény huszár fülébe az ágyukat. A plébános hátra hökkent. Jól emlékszik a levélre? Szó szerint. Valami nem tetszett neki. Az volt az érzésem, hogy fürkésző szánalommal vizsgál, mintha lesújtó hírtől szeretne megkímélni, és magában a hozzávaló lelki erőmet méregeti. Közben a gazdaasszony elkészült a kávéfőzéssel. Talán a történelmi pillanat tetézte az ízét, talán a nagy hideg miatt esett olyan felségesen, de lehet, hogy csak ugyanaz volt a legjobb fekete kávé, amit életemben ittam. A plébános elnémulva kedvtelenül szürcsölte, aztán felállt a második csészétől, és egy sánta fiókos szekrényből előhúzott egy kézzel rajzolt térképet. Öreg papokról gyakran kiderül, hogy műkedvelő régészek és természetbúvárok. Ő rajzolhatta a térképet valamikor. Szakadozott hajtogatásaiból ítélve nagyon rég. Ráterítette a szekrényre, és egy darabig szótlanul nézte. Kínos érzésekkel feszengtem a széken. Garibaldiék nem ágyúztak éjjel, mondta lesütött szemmel. Ezen a szárnyon semmi esetre sem. Nagy ütés volt. Akkora ütés, hogy először nem is értettem, mit mond. Összehajtotta a térképet, s visszasüllyesztette a limblomjai közé. Valami tévedés csúszott a levélbe, mondta, mintha másodszor hirdetne ítéletet a megsüketült vádlott előtt. Garibaldinak alig volt néhány ágyúja, takarékoskodott a puskaporral. Betéve tudom a levelet, hajtogattam kábultan. De az öreg csak a fejét csúválta. Utána néztem a térképen. Magam rajzoltam, amikor még érdekelt az efféle. Eredj haza, édesfiam, s olvasd el megint figyelmesen a nagyapád levelét. Mindketten zavarban voltunk a búcsúnál. Mosolygott ugyan, de olyan részvéttel a szemében, mint aki ma este az oltárnál erőt kér Istentől egy útjába vetődött vándor számára az igazság elviseléséhez. Otthon rögtön előkerestem a levelet. És óriási elképedésemre rájöttem, hogy nagyapám írása egy szóval sem említi, kisütögette az ágyukat a fülébe. A levél Olaszföldről kelt szeptember végén ütközet előtt, s az ütközetet két nap múlva csak ugyan győzelmesen megvívták Garibaldi önkétesei a nápolyi királlyal. De a levél nem beszélt se garibaldistákról, se nápolyiakról, se olaszokról, se osztrákokról. Közel 100 esztendő után furcsa rejtélybe burkolózott a kristályos értelmű erekje, amelyet betéve tudtunk, s egy életen át gyanútlanul tiszteltünk apámmal. Két hónap múlva a kivándorló hivatal berendelt Rómába. S az ínyenckedő adatgyűjtések, csavaros keresztkérdések, fenyegető átröngenezések, az emberbarátság, kémelhárítás, egészségvédelem, fajtenyésztés, világmisszió, keresztény, könyörület és munkaerő gazdálkodás hajszára kiegyensúlyozott hálózatában maradt pár lyuk a súrám egy látogatás számára. Tudják elegen, hogy Róma szívében van egy hivalkodó szörnyűség, a Viktor Emánuel emlékmű. Kevesebben tudják, hogy a felfuvalkodott építmény egyik oldalában egy elhanyagolt, de hasznos intézet húzódik meg. Az Istituto del Risorgimento Italiano, amely a múlt századi olasz egyesülési és szabadságmozgalmakkal foglalkozik. Gondoltam, ha valahol, ott bizonyára megvan Garibaldi minden kartcsapásának a kartotékja. Akkor már zsebemben hordtam a levél szó szerinti olasz fordítását. Egy beretvált fejű, bizalmatlan, lehangoló emberhez irányítottak. Amúgy is tele voltam kínos érzésekkel a plébános leleplezése óta. A mogorva történész aztán úgy elcsüggesztett, hogy alig bírtam belekezdeni a mondókámba. Baljúslatú jelek és vészterhes szózatok ellenére makacs buzgalommal törtem az öldöklő teljes igazságra, mint Oidipusz király. Letettem a fordítást a történész elé. Azt mondták, ő érte legjobban az intézetben Garibaldi hadjárataihoz. Elmondtam, de milyen fullasztó kételyekkel, hogy a levél garibaldista nagyapámtól való, megvan az eredetie is, pár hónap előtt véletlen elvetett a csatatére, beszéltem az odavaló plébánossal, s megtudtam, hogy Garibaldiék nem ágyúztak éjjel, tehát az írásban valami tévedés, ellentmondás, félreértés lappang. Abba hagytam a mondat közepén. Mi az igazság? Mit gondoljak a levélről? Támadtam rá egyenesen. Úgy láttam, kétszer is átolvassa szakszerű gonddal, de egykedvűn. A papnak igaza volt, mondta, s visszaadta a levelet. Nem nézett utána a dolognak se térképen, se könyvben. Szokatlanul meleg nap volt. A délre nyíló, tárt ablakban vastag függöny lebegett félig lehúzva, s a gomba zsinór végén néha az ablakpárkányhoz koppant. Dús aranyozású fóliás kötetek sorakoztak a beretvált fejű ember mögött. Valamelyikben benne volt a csata pontos leírása. Ő azonban betébe tudta akárcsak én a levelet. A király csapatai lőttek éjjel, folytatta csöndesen. Az ellenség. Náluk szolgált a nagyapja, az ő oldalukon írta a levelet. Kápuából írta, mondta mernyetten. Kápua kettő van. A város a Volturnó folyón, és Kápua Vetere a folyó és Kazerta közt. Csak ez volt Garibaldi kezén. Olyan megkönnyebbülés öntött el, mint a nagybeteget, akibe végre behatol a gyógyító kés. A kirándulás óta tudtam, hogy évtizedekig félreértettük a levelet. Most végre a szemembe is megmondták. Sose tudtam igazság nélkül élni, de én se vagyok jobban felkészülve rá, mint a többi ember. Elöntött a megkönnyebbülés, és közben mégis törni, zúzni, zokogni szerettem volna. Akkor ért a meglepetés, amikor újra a történészre pillantottam. Más ember volt a helyén, mintha a rövid kábulatom alatt testben, lélekben kicserélték volna. Szánalom és szeretet borongott a megnemesült arcon. Belsőleg valahogy a plébánoshoz hasonlított. Egyszeriben határtalan bizalmat éreztem iránta. Olyan ember ült előttem, akinek gyónni lehetett. Úgy tudtuk, hogy nagyapám garibaldista volt, mondtam, s meglepetten éreztem, hogy a kimondott igazság óta titkos bűntudatom is elszállt. Isten tudja, kitől származott a hamis legenda. Talán a nagyanyámtól. Vagy a nagyapjától, szólt közbe az olasz feloldozó mosollyal. És a legendákban hinni kell. Azokban van a lélek igazsága. Ha a garibaldista erekének őrizték a levelet, akkor garibaldistának is érezte magát az írója. Az is, aki írta, az is, aki kapta. És később az egész család, a rokonok s a barátok, az egész tartomány. Provinciát, tartományt mondott olasz észjárással. Vármegyét mondott volna magyarul. Udvarhely vármegyét, amely a politikai legenda teremtés lombikjában az emlékek átfőzésével megtette garibaldista önkéntesnek a lombardiai várnégyszögbe levezényelt nagyapámat, alig egy-két évtizeddel a ráparancsolt császári szolgálat után. A történész álhatatosan nézett. Azt hiszi, csak a maga családjában volt ilyen legendás garibaldista? A legtöbb magyar katona velünk érzett a mantovai földsáncon, s velünk tartott akkor is, amikor az osztrák császár kölcsönadta őket a nápolyi királynak. Átjött hozzám, és vállon veregetett. Úgy igaz a levél, ahogy az édesapja tanította. Tartsa meg jól, s becsülje meg ezután is. Okosan beszélt. Nem mi voltunk az egyetlen család, amely kitalált magának egy garibaldista nagyapát. Csak jobban körül kellett volna néznem a város, a megye, az ország íratlan történetében. Vajda Jánosra gondoltam, a költőre, és a büntetésből besorozott többi közhonvédre, akiknek a fülébe szintén osztrák ágyúkat csütögettek, vagy nápait, ha kölcsönbe kerültek a Bourbon királyhoz. Mialatt a magyar katona császári parancsra a mantovai sáncon sétált, a nótákban Kossuth és Garibaldi a budai várban ugratt a lovát, és onnan nézte, hogyan futnak a császáriak a honvéd szabják és szuronyok elől. Garibaldi szürke paripája, de sokat fölfut Pestről Budára, mindig azt a vízi vizitálja, hol lenne tágasabb a csatája. A mi családi hagyományunk is olyan csalóka vigasz volt, mint a régi katonanóta. Igaza volt az olasznak. A legendák őrzik a lélek titkos, nagy igazságait. Hinni kell a legendákban. De azért hosszú ideig rá se tudtam nézni a levélre. Az a gyanúm, hogy bolyongás közben meg is próbáltam véletlenül elveszteni Európa valamelyik ország útján. Egy világ omlott össze bennem. De a levél a veszendő kis papírerekje ragaszkodott csalódott birtokosához. Egy szép napon rajta kaptam magamat, hogy megint hiszek garibaldista nagyapámban. Mintha mi sem történt volna, mintha sose jártam volna Volturnónál, mintha sose láttam volna a plébánost a csata helyén, s a történészt a Viktor Emánial emlékmű belsejében. Megint együtt ült vörös inges olasz bajtársaival, s egy dobon vagy szerszámos ládán írta édesbús levelét a hímző ráma felett könnyező ifjasszonynak. S amikor nemrég kezembe került a hányatott életű Kálmány Lajos dalgyűjtése, a bakkori nóták közt édesapám hajdani áhítatával kezdtem találgatni nagyapám nótáját, az igazit, a kedvencét, az övét. Milyen kár, hogy nincs a vershez írva akotta, gondoltam szemrehányón, most eldúdolhatnám, ahogy ő dúdolta majdnem 100 évvel ezelőtt. A legenda helyreállt, nyomtalanul kiheverte sebét. Nyilván így akarta a plébános is, aki előbb kimondta a kemény igazságot, aztán magában a legenda feltámadásáért kezdett fohászkodni. És amióta egy kis londoni tűzhely menedékénél elgondolom mindazt, amit egy fél században megértem, egyre jobban rájövök, hogy ez a történet nem is a mi családunk ügye, nem csak a nagyapám története. A sors rossz oldalra kényszerítette, ő azonban a jó oldalon érzett. Megesik néha egy egész nemzettel.
Csészabó László a Garibaldista című írását Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Itt vagyok előtt. éltem, hogy bennem élsz, bennem élsz. Testem, lelkem, kezedben, ott van csak biztos helyen, csak
I'm dicső király. Néked hódolok, Jézus, dicső király, újjong dalolj szívem, s imádjad őt. Újjong dalolj szívem, s imádjad őt. Néked hódolok, Jézus, dicső király, dicső király, újjong dalolj szívem, és imádjad őt. Újjong dalolj szívem, és imádjad őt. Újjong dalolj szívem, és imádjad.
kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Truth is getting out. let the people hear. We're looking forward to the days when unbelievers sing God's praise as they come running to His side. We'll be right back.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!